Ma két diagnosztikai eljárással fogunk alapvetően foglalkozni. Az egyik az elektromiográfia, a másik pedig a magnetoenkefalográfia témaköre lesz. Honnét is jön ugye, ha már magnetoenkefalográfia, akkor ebből mit is mérünk itt, hogyan is kell értelmezni azokat a jeleket, amiket mi fogunk vizsgálni, illetve hogyan is vizsgálja a rendszer magát a történéseket. Ugye a genezisnél már meg volt beszélve az, hogy ugye alapvetően ilyen dipólus pontokat keresünk ugye az agyban, amik a agykérgi kolumnáknak ebből a egy irányú állásából jön ki, ugye, illetve a piramis sejteknek a tömegéből, ahogy ezek kialakulnak, és ebből ezek a színszórszváraktól kialakulnak az ilyen mindenféle potenciálok, és ebből ilyen dipólus helyettesítéseket lehet csinálni, ugye, az agykéri különböző részeire. Na most, EEG-vel ugye alapvetően ugye az elektromos jelenségeket vizsgáltunk, és mi azt mondtuk ugye, hogy az EEG az agyféregben azon részeit tudja jól vizsgálni, amelyek pont merőlegesen állnak ugye az agyféregre dipólusok, azokat lehet elektromosan jól vizsgálni. Viszont hát ugye a szulkuszokban, ahogy nézzük, vannak olyan területek, ahol ezek a agykéregi kolumnák nem éppen merőlegesen, hanem párhuzamosan állnak az agykéreggel, ami nagyban nehezíti az EEG-nek az értelmezhetőségét ezeken a területeken. Viszont, mivel van egy ilyen Masling megszabvási óta, ahogy ismerik a dolgokat, hogy az elektromos térre merőlegesen jobbkész szabály szerint kialakul egy indukált mágneses tér, ha ezt a mágneses teret valahogy detektálni tudjuk, akkor ebből következtetéseket tudunk levonni arra, hogy milyen elektromos tér volt a területen. Na most, hát ezt használjuk ki magnetoenkefalográfia esetén, és alapvetően ugye magnetoenkefalográfiánál ez azért jó, mert míg például az elektromos jelenségeknél problémát jelent az, hogy ott van a duramáter, a koponya, a bőr, a haj, az akármi, mert hogy ez ugye csillapítja meg, torzítja az elektromos jeleinket, ellenben viszont a mágneses tér ezen gond nélkül áthatol, tehát hogy csillapítatlanul megy tovább, csak az a térerősség csökkenés van benne, ami alapvetően is benne van ugye minden mágneses jelben, hogy minél közelebb vagyunk ugye a source-hoz, annál erősebb ugye a jel, minél távolabb tőle, annál kisebb mágneses hatást látunk ezekből a rétegekből. Tehát amit ebből ugye le kell vonni, az az, hogy egyrészt a magnetoenkefalográfia alapvetően főleg azon agykérgi területeknek a vizsgálatára alkalmas, melyek a szulkuszokban, tehát paralel helyezkednek el az agykéreg, tehát a koponya felszínére. Ezeket hívjuk tangenciális dipódusoknak. Nem akarok hülyeséget mondani. Igen. Míg ugye az EEG esetében főleg a radiális, tehát a koponyára merőleges dipólusokat tudjuk vizsgálni. Ez egy nagyon fontos különbség alapvetően. Mivel is vizsgáljuk ezeket a dolgokat? Ezekre ilyen magnetoenkefalográfia alkalmas ilyen gradiométereket használunk. Ezek ilyen folyamatosan fejlődő eszközök az utóbbi évtizedekben. Csak hogy tudjátok úgy elhelyezni kb. Hogy mekkora jelenségekről beszélünk ilyen elektromágnesség terén, és hogy miért volt ennyire nehéz eljutni odáig, hogy ezeket vizsgálni tudjuk. Az a nagyságrend, amivel mi foglalkozunk itt az agykérgi jeleknél, az a femtotérzás mértékek köré megy. Na most a Földnek az állandó alapvető zaja, ami erre a rendszerre ugye ráhat még pluszbe, az 10-4-en környékén van, tehát hogy ebből a hatalmas zajból kéne ugye kiszűrnünk nekünk azt az egészen picike információt, tehát hogy ezért volt nehéz eljutni odáig, hogy ilyen magnetoenkefalográfiás, tehát ilyen mágneses információkat tudjunk kivonni a rendszerből, ugyanis meg kell oldani azt, hogy az egész rendszerünk megfelelően mágnesesen le legyen shieldelve, tehát hogy a külső információk ne legyenek problémák, mint például a városzaja, az autó elmegy a szomszéd épületben, a metró átmegy a környéken, például egy FMR-nél itt a egyes neurológián azt be kellett úgy állítani, hogy az, hogy óránként elmegy nem tudom 50 metró, az ne zavarja közben az, hogy az fMR-rel vizsgálódunk, mert ugye az is mágneses dolgokat vizsgál. Na most, az emberi agykérdi jelenségek, azok 10-13-on és még kisebb jeleket generálnak. Ezekhez kellett fejleszteni olyan megfelelő gradiométereket, amik alkalmasak arra, hogy ezeket a jelenségeket vizsgálni tudjuk. Itt egy rövid áttekintést szeretnénk adni arról nektek, hogy kik voltak azok, akik ezeknek a fejlesztésében főleg részt vettek. Magát az eszközt, amivel mérni tudjuk ezeket a jelenségeket, ezeket a SCID-eknek nevezzük röviden, ez Superconducting Quantum Interference Device-nak hívják. Ezt a Ford laborban készítették el először. Az a probléma ugye ezen esetben, hogy hát ez testhőmérsékleten nem működik a rendszer, tehát hogy ez ehhez szükséges egy folyékony hélium tartályban lévő hűtés, ami azt jelenti, hogy a folyékony hélium az egy ugye hát közel 0 Kelvin környékén kéne, hogy működjön. Ahhoz, hogy szupravezetést tudjunk elérni az anyagban, ezáltal megfelelően tudjuk detektálni azokat a femtotezlás jelenségeket, amiket mi vizsgálni akarunk, ahhoz szükséges, hogy ilyen minőségű jeleket is el tudjunk, ilyen minőségű eszközöket tudjunk csinálni, amik szuperkonduktivitást tudnak mutatni, ezáltal azokat a minimális áramokat, illetve mágneses jelenségeket tudják detektálni, amire nekünk itt szükségünk van. Ezt például a Cohenék alkalmazták először agyimágneses jelek vizsgálatára, és most már ilyen 306 csatornás neuromag készülékek is léteznek. Maga a rendszer alapvetően úgy megy, hogy a páciens fejére ezt így egészen közel rátolják, és ott van iszonyat sok ilyen kis szkvidecske, amivel nézegetik. Hasonlóan az EEG-hez így van eznek az elosztása, és akkor ezek a szkvidek benne vannak ebben a folyékony héliumban, és akkor közben megy a mérés alapvetően. Gyakorlatilag az összes EKP-jelszerű dolgokat is ki lehet mérni, de ezekről majd később beszélünk. Tehát, hogy diagnosztizálásra, EEG-jelek vizsgálatára nagyon alkalmas. Illetve ugye, annól beszéltünk arról, hogy miért nehéz például a hallási paradigmákat vizsgálni EEG-vel, mert ugye a hallókéreg az nem a felszínen van, hanem ott van egy ilyen hatalmas szulkusz, amiben található maga a teljes hallókéreg, tehát az nem merőlegesen áll a koponya felszínére, hanem pont merőlegesen. Ennél fogva ez például egy nagyon jó lehetőség erre. És mivel sokkal jobb felbontást tud esetleg elérni, mint mondjuk egy általános EEG rendszer, egy 32 vagy 64 csatornás EEG rendszer, ezért például akár mindenféle lokalizációs kérdésekben is sokkal jobb lehetőségeket tudunk vele esetleg, akár epilepszia fókusz lokalizációban nagyon jól használható. Manapság már azért folynak kísérletek arra, hogy az összes ilyen mágneses érzékelős rendszernél folyékony nitrogénben is, tehát hogy mínusz 71 fok környékén is szupravezetést el lehessen érni, de azért ez még nagyon gyerekcipőben járnak ezek a kutatások. Hát szignifikánsan olcsóbb lenne, hogyha azt a verziót is meg lehetne oldani, ugyebár. Alapvetően maguk ezek a SCID-ek magnetométerekből vagy gradiométerekből állnak, ezeknek különböző kombinációja vannak szimpla koilok, vannak dupla, vannak ilyen pillangó verziójú rendszerek. Az, hogy milyen mélységből tudnak információt és milyen mértékben fölvenni, arról látok itt egy ábrát. Alapvetően egyébként maga a magnetoenkefalográfia nem tud mélyagyi információt kiszedni, ugyanis, mint mondtam, a mágneses jelek a térerősség csökkenésével ugye elég hamar elhalnak. Tehát amiből igazán jól tudunk jeleket levonni, az alapvetően az agykéreg, tehát hogy körülbelül egy ilyen 2-3 cm-re a koponya felszínétől, tehát magának az agy felszínétől nézve tudunk még jeleket biztosan és minőségi verzióban ezekkel detektálni, annál mélyebbről, tehát hogy mondjuk ilyen talamikus, főleg hipotalamikus régiókból esélytelen gyakorlatilag, hogy értékelhető jeleket tudjunk kiszűrni, mert annyira kicsi magának ennek a mágneses térerőnek a oda kintre lévő hatása, hogy ezt nem tudjuk detektálni. Itt láthatjátok azt, hogy körülbelül miből is épül fel a rendszer, röviden. Ezt csak így említésszerűen szeretnénk bemutatni nektek, tehát hogy ezek egy ilyen nagyon bonyolult rendszerek. Ugye vannak ilyen mindenféle, a külső zajokat ugye le kell shieldelni, szükséges lenne a folyékony hélium, vannak benne ilyen mindenféle rendszerek arra, hogy ezt megfelelően meg lehessen csinálni. És az, hogy milyen minőségben működnek ezek a dolgok, mekkora, milyen zajcsökkentéseket csinálnak, attól függően ezek a rendszerek hogyan működnek, arról láthatok itt például egy ábrát, tehát hogy az, hogy például, ha egyáltalán nincsen lesíldelve maga az egész rendszer, akkor milyen minőségű jeleket tudunk, tehát hogy akkor csak ilyen mikrotezlás jeleket lehet jól detektálni. Ha már le van shieldelve és ilyen magnetométerekkel, vagy hardveresen erősített rendszereket alkalmazunk, akkor már ilyen pikotezla környékére is le tudunk menni, és azért itt nekünk ugye ez a terület az, ami igazán a célunk. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy milyen minőségben tudjuk ezeket a eljárásokat alkalmazni ahhoz, hogy ezeket a kis jeleket is detektálni tudjuk. Maga a rendszer ugye így néz ki, ez még egy elég kezdeti verzió, ez nem a 300, várjunk, de ez már a 3, igen, ez a 306 csatornás rendszerük, ugye minden egyes pontban 4 elektróda van, ebbe beleteszi az emberke ugye a fejét, ezt így rá nyomják. Az a jó, hogy alapvetően ülő meg álló helyzetben, ülő vagy fekvő helyzetben is lehet alkalmazni, tehát hogy nem kötelező az, mint például ez a femernél, hogy az ember kényelmetlen helyzetben feküdjön és meg nem otthonjon semmiképpen akár egy órán át, hanem kicsit kényelmesebb ülő helyzetben is lehet végezni a vizsgálatot. Ennél szerencsére ennyire jól mozgatható maga a rendszer alapvetően. Viszont az nagyon fontos, hogy mennyire tudunk ugye közel menni a régióhoz, tehát hogy ezeket a különböző kis elemeket a lehető legközelebbről kell tudni a koponya felszínére eljutatni, különben ugye annál rosszabb minőségű jelet fogunk mérni magából a páciensből. Nagyon fontos az, hogy milyen szobába rakjuk ezt a rendszert, mert hogyha egy ember elmegy ugye a szoba mellett és nincsen shieldelve, hát az embernek is van ugye mindenféle. Az ember az egy nagyon jó vezető, mint tudjuk, áramot meg főleg. Ha már áramot tud vezetni, akkor ugye mágneses teret is indukál. Tehát hogyha így elmész egy szoba mellett, akkor a te mágneses tered is tudja befolyásolni azt, hogy ott bent mit mérnek. Na most, hogyha egy kórházban napi szinten több száz beteg elmegy ott a rendszer mellett, meg viszi a telefonját, meg akármiét, az összes kütyükéjét, akkor nem sok esély van arra, hogy mérjünk. Tehát itt nagyon fontos az, hogy például maga a szoba mondjuk egy ilyen 2 tonna, amit kialakítják, hogy megfelelően meg lenne jól oldva a fala ahhoz, hogy ne menjen át mindenféle mágneses meg elektromos jelenség a szobába ahhoz, hogy ne zavarja a rendszerünket. Maga az eszköz még egy 2 tonna, és még az ilyen mindenféle hűtőrendszerek, meg mindenféle. Tehát hogy azért egy ilyen eszköznek a bekerülési értéke az elég nagy, nem véletlenül, hogy Magyarországon például ilyen eszköz nincs. Alapvetően anno, amikor a magyar egészségügy ilyen döntésekre készült, akkor ők úgy döntöttek, hogy inkább FMR irányba megyünk el, és abból van is Magyarországon körülbelül egy 20-25 darab most már, hogyha jól tudom, különböző kórházakban, egyetemeken. Magnetoenkefalográs készülék legközelebb, ha jól tudom, Bécsben lelhető fel. Viszont az nagyon jó, hogy alapvetően az EEG-hez nagyon hasonló tartományban tudunk jeleket mérni, mind időben, területi mértékben, tehát hogy akár pár milliméteres régióból is tudunk jeleket kiszedni, illetve ugye másodpercen másodpercnél jóval kisebb lefolyású jeleket is tudunk vizsgálni vele, ugyanúgy, mint EEG-vel, akár, illetve ECO, tehát hogy körülbelül már az ECO-nak a szintjéig le tudunk menni. Ezáltal vizsgálhatóvá válnak ugyanúgy a kiváltott potenciál jelenségek, tehát hogy ingerelni tudjuk a jelenségeket, és ennek a hatására lévő EEG jelenségek, bőlindukált, mágneses jelenségeket tudjuk vizsgálni, és mivel folytak kutatások arra, hogy ezek a jelenségek ténylegesen jól reprezentálják azt, amit mi csinálunk, tehát hogy nem csak az, hogy ingereljük, és akkor történik valami, tehát hogy mondjuk ingereljük azt a régiót az agyban, ahol az információ működne, hogy hogy én kinyújtam az ujjamat, és akkor arra jönne valami válasz. Most azt megcsinálták régebben, hogy akkor csinálták úgy, hogy ingerelték, csinálták úgy, hogy megkérték a pácienst, hogy nyújtogassa az ujját, gondoljon csak arra, hogy nyújtogassa az ujját, és összevetették a különböző jeleket, és kiderült, hogy maga a rendszer alkalmas arra, hogy a különböző verzióban mért jelek nem mutattak szignifikáns eltérést, tehát ezzel a rendszerrel megfelelő minőségben lehet diagnosztizálni a különböző agyban lefutó jelenségeket. Mi a különbség egy azonos dipolus esetén az EEG és a mágneses magnetoenkefalográfia jelének a terjedésében az látható ezen az ábrán, hogyha azonos irányban lévő elektromos dipolusnak nézzük ugye az elektromos jelét, akkor látható, hogy a pozitív, illetve negatív régió hogy terjed ki az agyon, mint az EEG verziójában. Ennek pont merőleges verzióban látható az, hogy hogyan terjed a mágneses esetben, ez ugye a jobbkéz szabály szerint, tehát hogy fogja az ember, és akkor ugye arra mutat a hüvelykujja, amerre jobbkéz hüvelykujja, amerre mutat maga a dipólus, és akkor ahogy görbülne ugye a kezed, arra fordul ugye a mágneses tér, és ebből látható az, hogy működik a mágneses indukciónak a rendszere ezen esetekben. Tesztelték, mint mondtam azt, hogy ezek a rendszerek milyen jól reprezentálják az aktuális jeleket. Itt ugye az volt a páciensnek tehát ilyen szomatos szenzoros ingerekre kapott válaszokat figyeltek. Itt az volt ugye a feladata a páciensnek, hogy mozgassa az ujját, illetve hozzá szomatoszenzoros esetében, tehát hogy érző ingereket vizsgáltak, és arra kapott választ láthatjuk itt a jeleken, tehát hogy hozzáértek valamivel egy bizonyos régióhoz ugye a páciensnek a kezén, és az ennek hatására megjelenő jelet vizsgálták a motoros, illetve szenzoros kérgen, és jól látható, hogy egészen hasonló minőségű jelet kaptak, mint például egy hasonló esetben EEG verzióban. A reprezentációját, például a homunkulusznak a reprezentációját ugyanúgy fel lehet vele mérni, tehát hogy attól függően, hogy hol vagy mit mozgat az ember, attól függően ugye a motoros vagy szenzoros kéregnek a megfelelő területén látják a aktuális magnetoenkefalográfiás választ, és meg is felel ugye az aktuális régió annak, amit itt alapvetően kellene látnunk, tehát maga a rendszer alkalmas ezeknek a vizsgálatára. Számos verzióban lehet ugye használni ezt a diagnosztikai eljárást, főleg, mint mondtam, olyan esetekben, amik mondjuk EEG-vel sokkal nehezebben használhatóak lennének, mint például ugye hallási vagy beszéd régióknak a vizsgálatára. Ugye hallási esetben az a probléma, hogy ugye az inszuláris kérekben van ugye az információ, ami számunkra kell, tehát hogy a hallókéreg az ugye ott van az inzulában belül, és akkor ott jelennek meg ezek a válaszok. Jól látható, hogy a reprezentációja, illetve a hozzátartozó agykérgi kiváltott válaszok hogyan reprezentálódnak például vizuális forma vizsgálatoknál szó, illetve betű felismerésnél, illetve szemantikai problémáknál, például a P300, illetve N400-as jelenségeknek a detekciója, hol jelenik meg akár a területen. Ezekből vizsgáltak ugye a perceptuális váltásnak a vizsgálatát. Ez ugye ismeritek magát ezt az aktuális képet, attól függően, hogy melyik régiójára koncentráltok, attól függően vagy egy poharat, az ilyen kejhet, vagy egy arcot láttok. Na most, hogyha ezt megoldják, hogy a kép egy kicsit így vibráljon, és a arcok az ilyen 15 herces villogás része, 15 hercesen villogjanak maga a pohár, meg 12 hercesen, akkor egy szimpla SSSR verzióban, tehát hogy ez a steady state válasz ugyanúgy megjelenik, mint például hallási vizsgálatnál a steady state válasz, és meg lehet figyelni azt, hogy éppen aktuálisan a páciens melyikre figyel, ugye? Tehát a figyelmi verziót lehet vele vizsgálni, hogy éppen aktuálisan melyik az a régió, amelyik igazán jelentőségteljesen megjelenik ő nála az agyában, meg mi az, amire éppen figyel, ezt lehet vizsgálni, és nem csak az alapján, hogy ő bemondja, hogy most ő éppen ezt látja, vagy azt látja, mert azért az eléggé hát nem objektív alapvetően. Ez viszont egyértelműen meg tudja mutatni, hogy aktuálisan éppen egy egyszerű effektével abból a jelből ki tudjuk szűrni, hogy most melyik az a régió, amire ő tényleg odafigyel. Epilepsziás aktivitások lokalizációjára is nagyon jó a rendszer például. Itt például egy ilyen absence epilepsziának látható ez a 3/Hz-es ez a Landau-Kefner szindrómában szenvedő páciensnek az EEG-jét láthatjátok ott például a bal oldalon, és jól látható, hogy nagyon szépen reprezentálnak a különböző epilepsziás jelenségek, és ugye nagyon fontos egy ilyen esetben az, egy epilepsziás góc meghatározásánál például, vagy egy tumor meghatározásánál például, hogy mekkora az a régió, amit mondjuk, ha például gyógyszeresen nem kezelhető a páciens, akkor mekkora az a régió, amit az aktuális műtőorvosnak el kell távolítani a páciensből. Na most, ha azt mondjuk, hogy jó, hát hallási paradigma esetén indul be, vagy vizuális paradigma esetében indul be a rohama a páciensnek, hát akkor kivehetnénk ugye az egész hallókérget, vagy az egész vizuális kérget, de hát az nem lenne annyira jó a páciensnek. Ezért alkalmazzuk a megfelelő lokalizációs eljárásokat, amit már hallottatok például Domától egy jó párat. Ehhez viszont, hogy megfelelő lokalizációs eljárást tudjunk alkalmazni, ahhoz megfelelő minőségben kell tudnunk ezt mérni, tehát hogy minél több elektródával EEG esetében, na most magnetoenkefalográfia esetében ugye az agykéregből származó jeleket nagyon jól tudjuk reprezentálni. 300 csatornánk van, tehát hogy még jobb felbontásban tudunk vizsgálódni. Tehát, hogyha például mondjuk az epilepsziás góc nagyon közel van a beszédközpontjához a paciensnek, akkor ha egy megfelelő eljárást tudunk alkalmazni, megnézzük azt, hogy melyik az a régió, ami még beletartozik abba, hogy ő bizonyos beszédparadigmákat meg tudjon oldani, és melyik az a régió, ami viszont az epilepsziás góc, ha ezt megfelelően el tudjuk szeparálni, akkor minimális funkcióvesztést tudunk elérni a műtéti régió megfelelő kijelölésével. Ha viszont ezt nem tesszük meg, akkor sokkal rosszabb utó hatása lehet például egy ilyen műtétnek a páciens számára. Ezért nagyon fontos, hogy ilyen eljárásokat tudjunk alkalmazni. Látható, hogy... Igen? Igen, itt pontosan az a lényeg alapvetően, hogy azt a régiót, tehát hogy egy epilepsziás góc, az alapvetően egy hibásan működő terület. Valami funkciója van, de nagyon könnyen áll át egy olyan jelenségre, ami roncsolja az aktuális területet. Az epilepsziával ugye az a probléma, hogy minél többször történik meg, az a terület, ami ebben involválva van, az annál jobban degradálódik. Tehát, hogy minél hamarabb tudják ezt kezelni, annál kevésbé, annál normálisabb lefolyást tudnak ennek biztosítani. Most, ha ez gyógyszeresen nem kezelhető, akkor szokták azt állapítani, tehát hogy először alapvetően gyógyszeresen próbálják kezelni ezeket a pácienseket, csak általában sajnos ezeknek a gyógyszeres kezelési eljárásoknak egy idő után eljön az a szakasza, amikor már olyan dózist kell adni ahhoz, hogy a megfelelő hatást elérjük, ami már egy, nem feltétlen megfelelő, kettő, egy idő után előfordulhat az, hogy immunis lesz erre az aktuális gyógyszerre az aktuális jelenség. Tehát, hogy hozzászokik a rendszer arra, hogy kemikáliával van túltöltve, és ugyanúgy visszajön az epilepszia. Na most ilyen esetekben, amikor már a gyógyszeres kezelés nem működik, vagy alapvetően nem találtak olyan gyógyszeres kezelési eljárást, ami működne, akkor szoktak abban verzióba átmenni, hogy na, akkor megnézzük, hogy ez a terület műthető területen van-e. Tehát, hogy például nem tudom, olyan régiót nem vesznek ki, ami mondjuk létfenntartáshoz szükséges, mert nem. De mondjuk egy páciensnek, aki gyakorlatilag nem tud egy pohárvizet meginni, mert annyira remeg a keze, vagy tehát, hogy bármelyik pillanatban egyszer csak leállhat, és akkor most a zebrán megy át, és közben jön az autó, és egyszer csak megáll, az neki annyira nem jó. Úgyhogy inkább válaszolják a páciensek többségében azt, hogy jó, esetleg lesz egy kis funkciódegradáció, viszont a életemre veszélyes helyzetek sokkal kevesebb szer fordulnak majd elő.
A lokalizációra kérdeztétek, hogy milyen funkció. Az agyban viszonylag nagy területek vannak, hogy némák. Tehát egyszerűen ma még nem tudjuk, hogy mi a funkció. De a sértése nem okoz olyan tünetet, ami feltűnő lenne. Na most a másik része, hogy például ugye itt a szomatoszenzoros és a motoros reprezentációt mérjük föl a precentrális kérgen. Most hát ha valakinek naponta 30 epilepsziás rohama van, a nagy görcs rohama, amit látta, és arról van szó, hogy hát kérem szépen, ha megoperáljuk, akkor a bal keze meg fog bénulni. Itt jön a cost benefit. Akkor le kell ülni a beteggel, és ezt hosszasan meg kell beszélni, hogy mit vállal. Sajnos ez ilyen.
És egyébként bizonyos esetekben azért előfordul az, hogy az agy azért egy elég komplex eszköz ahhoz, hogy bizonyos régiók át tudnak venni, tehát hogy így át tudnak alakulni úgy, hogy funkciót átvesznek. Ez persze szükséges ahhoz, hogy megfelelő konnektivitása meglegyen az aktuális agyi régióknak, de van ilyenre is lehetőség, ez persze nem a nagy reprezentáció, de előfordul, hogy bizonyos funkciót átvesznek másik agykérgi területek. De ahogy professzor úr mondta, ugye vizsgálták ugye a bétaritmus lokalizációját, ugye szomatoszenzoros, illetve mozgási jelenségek esetében, és megnézték azt, hogy a megfelelő területnek a reprezentációja tényleg a megfelelő homunculus szerinti területre kerülne, ugye egyrészt a szomatoszenzoros, másrészt a mozgási területen is, és itt látható, hogy a bizonyos színkódokhoz tartozó területek esetében melyik volt mondjuk az a új vagy száj mondjuk például, amit mozgattak, és ez hol reprezentálódik az agyban, azt láthatjátok, hogy szétosztva, illetve ugye szomatoszenzoros esetben mi volt az, ami területet éppen ingereltek ahhoz, hogy érző információk kiváltsanak a páciensben. epilepsziás roham lokalizációja esetében itt jól látható például ez a 3 per szekundumos tüske mintázat, ami ugye egy elég jellegzetes esemény egyik epilepszia típusnál például, de jól látható ugye a roham kezdő területek is. És ugye itt meg tudták azt nézni, hogy ugye a kéznek a reprezentációja ugye ezen a területen van, itt mellette a hallóké ugye ezen a területen van, és ahol négy generálódik maga a tényleges epilepszia, az ezt a két régiót alapvetően nem érinti, tehát nyugodtan el lehet úszkve nyugodtabban el lehet távolítani azt az aktuális régiót, hogyha erre van szükség. Tehát, hogy az a jó alapvetően ebben a magnetoankefalográfiás eljárásban, hogy az EEG-nél egy sokkal pontosabb lokalizációt tesz lehetővé, lévén ugye az EEG-nél egyrészt csillapítódik a jel, másrészt elmosódik a jel attól, hogy ugye átmegy a duramáteren, a koponyán, illetve a bőrön. Míg magnetoankefalográfiánál ezeknek a hatása nem befolyásolja a jeleket. Láthatjátok azt, hogy az utóbbi években, amióta a magnetoankefalográfiás eljárás létezik, azóta hogy alakulnak a ilyen kísérletekkel, tehát hogy ezen eszköznek a használatával lévő kísérletek. Jól látható, hogy 1930 környékétől az EEG-t már rendszeresen használják publikációkban, és itt a magnetoankefalográfia, az fMRI-s jelenségeket vizsgáló, illetve eszközöket használó publikációk, hogy alakulnak az utóbbi években. És szerintem most tartsunk egy szünetet, mert az első anyagnak a végére értünk, és akkor egy negyed óra múlva, tehát óra 5-kor találkozzunk újra, és akkor kezdjük a második anyagrészt.
Egy pillanat.